Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátok, valóban ez most már a jó néhányadik hol tartunk ma, és nem csak az előadás, hanem a körülmények is változtak, egy kicsit most más aspektusból próbálom megkörbejárni ezt a kérdéskört. Nagyjából az akadémiai, közgyűjteményi, felsőoktatási, informatikai kör támogatásának ágazati átalakulásával, hogy pontosan fogalmazzak, egy csomó információnak csak részlegesen vagyok a birtokában, jóval kevésbé, mint korábban. Ezért inkább arra próbáltam koncentrálni az idei hol tartunk mában, hogy azt járjuk körbe közösen, hogy azok a technológiai trendek, technológiai elemek, amik most a szakmában meghatározóak és érdekesek, illetve az, hogy ezeket mi hogy tudjuk felhasználni, mire tudjuk felhasználni, merre fele kéne mozogni, ez milyen következtetések levonására indít bennünket, igazából hol vagyunk a térképen, hol tartunk ma, és merre fele kéne haladnunk ahhoz, hogy az elkövetkezendő években is életben tudjunk maradni. Nos, azt évek óta visszatérő unalommal szoktam már mondani, hogy a körzetünk az dinamikusan változik, valószínűleg nem is fogja abba hagyni, de az is kijelenthető, úgy gondolom, hogy eljutottunk a digitalizációnak egy olyan fokára, szintjére, állapotába, ahol ezek a technológiai elemek már valóban minden egyes ponton meghatározzák azoknak az intézményeknek az életét, amikben dolgozunk, és ezzel nyilván a mi szakmai életünket és munkánkat is. És azt is érezhetjük, hogy az összes ilyen elem, amivel foglalkoztunk az elmúlt években, és amivel foglalkozunk jelen pillanatban is, ez folyamatosan valamilyen módon változik és átalakul. Utalnék például arra a felhőtechnológiai részre, hogy az Azure-ral foglalkozó kollégám szokták mondani némi mosollyal, hogy nincs olyan, hogy két egymást követő nap bejelentkezve az admin felületre ugyanazt kapnák vissza. És ez nem hiba, hanem egész egyszerűen így változik ez az egész dolog. Nyilván megváltoztak rettentesen a felhasználói szokások. Itt nem akarom felsorolni tételesen azokat a trivialitásokat, hogy mobilizáció, vagy mobil technológia, meg Z-generáció, meg egyebek. Megváltozott a technológia, ezt is tudjuk, felhő és hasonlók. És megváltozott sok szempontból egyébként az a szakmai társadalmi környezet, amiben mi dolgozunk. Itt ezt azért hangsúlyoznám ki, mert erről kevésbé szólnak a vezércikkek, amik mind tele vannak ezzel azzal felhő technológiával, meg mesterséges intelligenciával. Konkrétan az, hogy még a kisebb intézményekben is meglehetősen bonyolult technológiai elemekkel kell foglalkozni. Egyre specializáltabb tudásra van szükség. Az egyre specializáltabb tudással rendelkező szakembereket meg ugye egyre nehezebb megtalálni. Tehát úgy gondolom, hogy fontos hangsúlyozni a technológiai innováció meg a technológiai változás mellett azt is, hogy a megfelelő szinten hozzáértő emberek aránya az fogy. Egyre több mindenhez kell megfelelő szinten érteni, és az intézményi szinten problémát jelent. Mi a másik olyan probléma, amivel én úgy gondolom, hogy szembesülünk mostanában, és ebben amivel igazából nem csak nekünk, hanem az intézményeinknek is szembesülnie kéne mostanában, és ezt eléggé kevesen teszik meg. Tételesen azt, hogy az IT a 2020-as évekre, vagy a 2010-es évek végére, azok már nem az üzleti vagy az intézményi folyamatok puszta támogatójaként szerepel intézményben van a szervezetben, hanem optimális esetben akkor, hogyha ez a helyén van, jól működik és képes segíteni a szervezetet az ő működésében, akkor alakítja és vezeti az üzleti folyamatok vagy az intézményi szolgáltatások átalakítását. Ez nagyon fontos. A biznisz leírások ezzel tele vannak, hogy az IT-nak hogy kell, mondjuk így, hogy forradalmian megváltoztatni a cipőgyár működését, de én úgy gondolom, hogy ha ezt az üzlet és az ipar fölismerte, akkor nagyon nagy szükség lenne arra is, hogy a felsőoktatási, vagy kutatói, vagy közgyűjteményi szektor nem egyéni, nyilván nem intézményi, vagy szakemberi szinten, hanem ágazati szinten átfogóan fölismerje, hogy itt nem arról van szó, hogy én az IT segítségével egy kicsit jobban tudok oktatni, hanem arról van szó, hogy az egész oktatásom meghatározó szereplőjévé válik az IT. Az intézmény működése, vagy az egész kutatáson meghatározó szereplője válik az IT. A mi egyik kollégánk az ELTE-n, a Csaba István, jeles fizikus, a komplex rendszerek fizikájáról mondta azt, hogy az egyik projektjükkel kapcsolatban, ami nekem nagyon tetszett, hogy hogy alakulnak át ezek a dolgok, hogy hát régen a kis dolgok megnézéséhez kifejlesztettük a mikroszkópot, a távoli dolgok megnézéséhez vagy vizsgálatához kifejlesztettük a teleszkópot, ők pedig matematikai eljárásrendszerekkel dataszkópot csinálnak, hiszen szinte minden adat és olyan műszerekre van szükségünk, és nyilván ezek információ technológián alapuló műszerek, amivel ezt a mérhetetlen adattömeget lehet nézegetni. Meglepő módon egyébként csillagkatalógusokat és genetikai patternöket nagyjából hasonló matematikai apparátussal teszik. Magyarán az lenne a feladata az információ technológiai szakembereknek és azoknak az intézményeknek a belevő vezetésnek, ahol mi dolgozunk közösen, hogy kitaláljuk, hogy ez a mostani meglehetősen dinamikusan változó világ milyen irányba kéne, hogy szakmailag elmozogjon, és mozgassa el az intézményt, a feladatokat vagy az ágazatot. Fölmerül a kérdés, hogy Magyarországon felkészültünk-e erre szakmailag, lélekben, szervezetileg, és hogy alkalmasak vagyunk-e rá, és nekem sajnos eléggé szilárd az a meggyőződésem, hogy bár az emberi teljesítményekkel általában nincsen probléma, de intézményi vagy ágazati szinten nem. Itt súlyos hiányosságok vannak, fogok még erről a mai nap beszélni. Úgy gondolom, hogy erős lemaradás, lényeges rés tapasztalható nyugatabbra fekvő országok, vagy a tengeren túlon tapasztalható, akár Ázsiában, akár az amerikai kontinensen tapasztalható megoldások között, és az is látszik, hogy ezek a változások, ezek most már annyira gyorsak, hogy az olló veszedelmes sebességgel nyílik. Én úgy gondolom, hogy Magyarországon erősen célszerű lenne az ezzel való foglalatoskodást bizonyos szempontból konkrétabbá tenni. Én is egy kísérletet teszek arra, hogy némi gondolatébresztőt mondjak arról, hogy mi lenne a teendő. Nyilván, amiket fölírtam, azok mindenki által ismert többé-kevésbé buzzwordök, de azért írtam fel ezeket, mert úgy gondolom, hogy ezek azok a technológiai elemek, mert vannak olyanok, amik minket kevésbé érintenek, amik az oktatásban, a közgyűjteményi világban, illetve a kutatói környezetben egyértelműen meghatározóak, fontosak és a későbbiekben lényegesek lesznek. Ez a cloud computing, a mesterséges intelligencia, az adatvizualizáció, illetve a machine learning bizonyos esetei, a szociális hálózatok intézményi hasznosítása, erről majd beszélünk, ez egy nagyon érdekes dolog és nagyon fontos, a virtuális valóság oktatásban és kutatásban egyaránt, meg a szuperszámítástechnika. Én úgy gondolom, hogy egy olyan ágazati stratégiának, ami íródik, bár nem írjuk, keletkezik, bár fogalmunk nincs róla, de ami ezeket az elemeket tételesen nem tartalmazza, és nem foglalkozik azzal, hogy mit kezdjünk a technológia ezen mostani eredményeivel, az kuka. Az nem tudunk mit kezdeni. És az intézmények szempontjából egészen biztos, hogy kedvező hatással nem fog bírni. Nézzük meg, hogy mik azok a lehetőségek, amiket lehet használni ezen technológiai elemek implementációjával, illetve nézzük meg azt, hogy mi is lenne tulajdonképpen a mi feladatunk, mint technológusoknak, hogy támogassuk meg az intézményt, hogy milyen típusú ötleteket próbáljunk megadni az intézménynek arra nézvést, hogy a saját működését egy digitalizált korban, a digitális transformáció folyamatában, roadmapjében hogyan kövesse el. Én úgy gondolom, hogy ez egy jelenleg egyszerűen megfogalmazható történet. Nekünk az lenne a feladatunk, hogy a technológia kreatív használatával az intézményi szolgáltatások részben javuljanak, tehát amelyek eddig megvoltak, azok valamilyen módon jobbak legyenek, másrészt pedig, hogy terjedjenek ki, az azt jelenti, hogy jelenjenek meg olyan szolgáltatások, vagy érjenek el olyan területekre, legyenek ezek szociológiai vagy földrajzi területek, ahol eddig nem tudtak elérni. Ha ezt valamilyen módon legyen szó közgyűjteményről, legyen szó felsőoktatásról, vagy közoktatásról akár, legyen szó kutatási tevékenységről. Összeszedtem pár példát arra nézve, hogy az egyes technológiai elemek alkalmazásával, megfelelően jó alkalmazásával milyen irányba tudtak elmozogni máshol. A felhő az egy elég érdekes dolog, iszonyú sokat beszélünk már róla, műszaki definíciója továbbra sincs, de most már a műszaki kollégák is elfogadták, hogy nem feltétlenül tudjuk meghatározni, hogy dolgozunk vele. Nincs ezzel különösebb probléma. De azt kell látni, amit amit a mostani vezető generáció bizonyos szempontból történelmi okok miatt nem feltétlenül látott át még, hogy a felhő az nem arról szól, hogy hol van, hanem a felhő az arról szól, hogy hogyan dolgozunk vele. Helyesebben, hogy hogyan dolgozunk a számítástechnikai vagy az információ technológiai eszközökkel. Az, hogy hol van, az lényegtelen. A mi számunkra bizonyos szolgáltatási réteget működtető szakemberek számára az is tök mindegy, hogyha ez egy gépteremben van valahol a vállalatban, de nem is kell abban a gépteremben lennie. Ezt a szemléletváltást, ezt valamilyen módon el kell sajátítani. És hogyha ez a része megvan, akkor el tudunk indulni olyan irányokba, amik például a magyar felsőoktatási vagy közgyűjteményi szektor információ technológiai szolgáltatási minőségének a gátját jelentik. Tételesen a közös platformok, a közös erőforrás szolgáltatás a szolgáltató központok irányába. Annak értelme, hogy 2019-ben, 2020-ban Magyarországon 30, 40, 50, 60 kisköltségvetésű szakember hiánnyal küzdő intézmény kis pici szigetekben önállóan kínlódjon hardverelemeknek, meg technológiai elemeknek a menedzselésével, vitelével, az amortizáció kigazdálkodásával, ez nyilvánvalóan értelmetlen. Nem, nehogy valaki szakmai szempontból vegye ezt magára, én úgy gondolom, hogy ágazatoknak kellene már végre fölismerni, hogy a technológiai fejlődés az nem csak azt jelenti, hogy vezércikkeket jelentetünk meg arról, hogy milyen szép is a felhő itt, meg a felhő ott, hanem hogy hogyan tudjuk implementálni azokon a szakmai területeken, ahol enélkül egész egyszerűen az éghalál, a szakmai éghalál felé sodródunk. Az, hogy én ezt saját bőrömön tapasztaltam ilyen szempontból, nem vezető, hanem gyakorlati pozícióban vagyok, hogy 3 éve győzködöm a partner felsőoktatási intézményeket például arról, hogy valamiféle közös tanulmányi intézménymenedzsment rendszer üzemeltetési ernyőt alakítsunk ki, és elképesztő lassan haladt ez az egész dolog, és általában nem a technológusok álltak ennek ellen. Ott a következő történet, nyilván a szuperszámítás technika, mint említettem, az egy borzasztó jó dolog, sőt, az egy elengedhetetlen dolog, hiszen legyen bármilyen természettudományos, de akár társadalomtudományi téren kutatási aktivitás, az a nagy kapacitású adatfeldolgozás, adatelemzés kérdéseit, vagy modellezés kérdéseit nem fogja tudni kikerülni. De ott is el lehet gondolkozni azon, hogy a szolgáltatás különböző elemeit, azokat hol a legcélszerűbb megvalósítani. Engem szoktak valamiféle Microsoft ügynöknek elkönyvelni, nem, sajnos nem vagyok az, ugye szép dolog a korrupció, hogyha az emberrel saját magával történik. Azért írok azúros példákat, meg Microsoftos példákat, mert nem ismerik igazából mást. Ez az ökoszisztéma, amiben a gyakorlati tapasztalataink pillanatnyilag vannak, de amit ide írtam, az nagy valószínűséggel ugyanúgy elképzelhető Amazon Web Services-ben, vagy Google-ban, vagy hát máshol nem nagyon, de leginkább ennél a nagy háromnál. Egy csomó olyan kutatási projektet tudunk rugalmasan felhőbe vinni, mi is csináltunk, vagy adtunk tanácsot ezzel kapcsolatban, amik rövid idejű nagy kapacitású adatfeldolgozást igényelnek, és ahelyett, hogy 16 mérföld hosszúságú központosított közbeszerzési köröket fussunk, ahelyett ez elég gyorsan le lehet zavarni egy megfelelően konfigurált szolgáltatási környezetben. Itt jönnek azok a platformszolgáltatási ötletek, itt a Moodle a service-t hoztam föl, hogy nyilvánvalóan fölmerülhet az az igény, hogy e-learning szolgáltatásokat, vagy bármilyen ilyen jellegű tartalomszolgáltatást adjak széles felhasználói körnek minél rugalmasabban, minél nagyobb teljesítménnyel. Ezzel egész egyszerűen ki kell vagdalni azokat a rétegeket, amiknek az üzemeltetése, kézben tartása, működtetése nem eszenciális érdekünk. És ez egész egyszerűen, az biztos nem igaz, hogy egy e-learning keretrendszer, egy elemes keretrendszer alatt levő adatbázis platform üzemeltetése az eszenciális intézményi érdek lenne. Nézzük a következőt. Social networking adatbányászat. Az összes intézmény, legyen az közgyűjtemény, de elsősorban a felsőoktatási vagy az oktatási intézmények, azok irgalmatlan mennyiségű emberekről szóló adat fölött ülnek, amivel meglehetősen kevés dolgot csinálnak saját maguk. Egy egyetem a saját hallgatójánál jobban ismeri azt, hogy a hallgató valójában mit csinál és hogy csinálja, egész egyszerűen, mert olyan irgalmatlan nagy adatmennyiségben van, hogy ezt ezt sokkal összetettebb formában képes elemezni és megmondani, mint egy darab ember. Ezért vannak például most már olyan kezdeményezések, hogy a MOOC, a Massive Online Open Course helyett már SPOC, Small Private Online Course legyen, tehát kicsi, személyre szabott, privát kurzus, ami azért tud kicsi és személyre szabott lenni, mert tudjuk profilírozni a felhasználóinkat. Arról lehet vitatkozni, hogy ez helyes vagy helytelen. Minden további nélkül lehet gondolkozni azon, hogy az egyetemi adatvagyonnal való ilyen felhasználási mód, ez jó vagy nem jó, ez etikai, meg jogi, meg mindenféle egyéb kérdés. De az technológiailag, hogy én a rendelkezésemre álló adatokat használjam arra, hogy a felhasználómat minél közvetlenebből és minél jobban tudjam megközelíteni, ez nyilvánvalóan egy működő dolog. Vagy akarunk-e vele élni, vagy nem akarunk élni, ez egy másik kérdés, de van. És egyébként, ahol van, ez például egy tajvani példa, ott ez meglehetősen sikert arat. Egyébként Európában is bőséggel vannak már ilyenek, például Hollandiában. A másik a magyarországi intézményi kommunikáció, legyen ez közgyűjteményi, vagy elsősorban felsőoktatási, az intézményi kommunikációnak a belső kommunikációnak a meglehetősen fapados mi volta. Mi most szintén Microsoftos termék, mindenki felejtse el a logót. Most Yammerrel kísérletezünk egyébként, ami egy ilyen vállalati keretek között tartható Facebook-szerű, nem Facebook-szerű, gyakorlatilag teljes Facebook funkcionalitású dolog, és kifejezetten inspiráló az, hogy mi gondolkoztunk ezzel már 6 éve. Volt már rendszertervünk is azzal kapcsolatban, hogy ilyet kellene csinálni, de az ELTE erőforrásait is nagyságrendileg haladta meg az az erőforrás igény, amivel egy ilyen környezet kifejlesztése és működtetése kerül. Viszont az előnyei, a funkcionális előnyei egy ilyen jellegű történetnek ahhoz, hogy az intézmény működő és kommunikálni szeretni akaró felhasználóit azt aránylag kis technológiai efforttal párbeszédképes környezetbe hozza, annak hihetetlen előnyei vannak, nem használjuk. Hogy milyen teljesen direkt hatásai vannak annak az adatelemzésnek, amivel nem foglalkozunk általában, annak a dataanalízisnek. 30 olyan példa van, ez most éppen a nagyon tetszett egyébként, ez a Bergische Universität Wuppertal, nagyon szép környezetben van egyébként, akiknél szintén egy 10 fős dedikált elemzői csapat dolgozik azon, hogy a rendelkezésükre álló elsősorban tanulmányi adatok elemzésével lemorzsolódást csökkentsenek, mert a lemorzsolódás csökkentése az 20%-os is tud lenni. Erre vannak szintén amerikai, holland, meg olasz, meg ez a német példa. 20%? Az nagyon nem mindegy, hogy tudunk-e segíteni 20%-nyi gyereknek, hogy ne hagyja el az egyetemet, akiben egyébként addig már pumpáltuk nyilvánvalóan bele a pénzt, meg az időt, meg a technológiát, meg az infrastruktúrát, meg a mindenféle egyebeket. És ott ülünk az adaton, és nem csinálunk vele semmit. Nyilvánvalóan én tudom, akár csak abból is kiindulva, amit a programfüzet előadás címeiben, meg az abstraktokban láttam, hogy ez nem azt jelenti, hogy ezzel most Magyarországon nem foglalkozik senki, mert nagyon jó pofa és előremutató intézményi kezdeményezések vannak, és minden tisztelet azoknak a csapatoknak a munkájáért hoz, akik ezzel intenzíven foglalkoznak, és akik ebben próbálnak előre mozogni. De ágazati szintű stratégia, ágazati szintű segítség, módszertan, inkubáció, az erre a feladatcsoport, vagy erre a problémakörre nincs, és kellene, hogy legyen. Harmadik, mesterséges intelligencia. Itt egy kicsit van mesterséges intelligencia koalíció, az nagyon jó. Vannak mesterséges intelligencia projektek, ez is nagyon jó. Az a helyzet, hogy ez a technológiának egy olyan része, ahol még szerintem nagyon könnyen csúszik át az ember a valóság higgad, de fantáziadús elemzéséből a teljes ilyen katyvaszba. Tehát ezt némi kritikával kell szemlélni, amit mondok, de az én meglátásom nem némi, tehát nyugodtan lehet kritikával szemlélni azt, amit mondok, az eddigieket is. De itt az a véleményem erről az egészről, hogy itt egészen furi távlatok fognak nyílni, főleg az oktatásban nagyon hamar, és ami igazából sokkoló lesz az, hogy mennyire hamar, hogy mennyire nincs idő. Tehát nem arról van szó, hogy majd 15 év múlva jön az önvezető autó, mert az mesterséges intelligencia alapú virtuális tutorok, azok már több intézményben vannak. Kettő, megdöbbenve tapasztaltam, amikor utána olvastam, hogy szolgáltatásként lehet már ilyet venni. Tehát vannak olyan cégek, akik mesterséges intelligencia alapú tutoriális keretrendszert árulnak. Nyilván ez még azért nem annyira jó, hogy kiváltson egy igazi tutort, de egész meglepő módon tud segíteni a gyereknek a saját karrierjével fölépítésében. És itt az lesz az igazán nagy kérdés, hogy azok a gyerekek, akik most lépnek be igazából abba a körbe, amivel mi elsősorban foglalkozunk, azok mennyire fogják ezt igényelni. Mert ha nagyon, és nem kínálunk nekik ilyet, akkor úgy el fognak menni olyan helyekre, ahol már kínálnak nekik ilyet, mint a SIT. Mert a virtuális mobilitás az teljes mértékben végtelen. Ugye, és ennek az egésznek az a lényeg, hogy nem kell fizikailag átmennem Ausztráliába. Elég nekem virtuálisan átmennem. Azt a két mondatot, amit itt fölírtam, az azért nagyon érdekes, nyilván ez elsősorban ez a része a dolognak felsőoktatás orientált, sok példám innen van, hiszen ehhez értek azért a legjobban, hogy nagyon komolyan foglalkoznak a szaksajtóban azzal, hogy nem tudjuk még, mivé fog átalakulni és hogyan a felsőoktatás, de hogy rettentően át fog alakulni, az biztos, és hogy ezen nem gondolkozni, az botorság. Újra azt szeretném mondani, hogy nem lehet az intézményeket igazság szerint ilyen horderejű kérdésekkel ilyen mértékben magukra hagyni. És a mesterséges intelligencia felhasználásánál nem csak a felsőoktatási intézményekre gondolok, arra, hogy a kutatásban ez mire jó, ezt nem is ragozom, mert annak aztán az irodalma tényleg végtelen, mert ez egy olyan tech edge kategória, ahol ezek már folyamatosan pörögnek. És ugye tudunk bérelni mesterséges intelligenciát, ott a Watson, vagy ott a Cortana, minden további nélkül gigantikus számítógéprendszereken futó mesterséges intelligenciát tudok virtuális barátnőként elhívni egy randira egy fél órára, mindössze $250. Tehát ezek a dolgok már rendelkezésünkre állnak. Az a kérdés, hogy hogyan tudjuk őket használni, és az, hogy tudjuk őket használni, ezt nem minden intézmény fogja magától meglépni. Nem akarok nyilván különbségeket tenni, de egy közepes kategóriájú intézménynél az oktatásban vagy az oktatástámogatásban való MI használat, az nyilvánvalóan nem egy megugorható probléma saját erőből. Ott van például a digitális közgyűjteményi történet, amiről érintőlegesen beszélgettünk. Az MI-nek ott is elképesztő kifutási lehetőségei vannak. Az MI nagyon jó mintázat felismerésben. A mesterséges intelligenciával támogatott könyvtártechnika, vagy digitalizált adatok klasszifikációja, az mind-mind támogatható MI-vel. Az a szerencse például, hogy a digitális közgyűjteményi stratégiát azt széles körből merített szakemberek írják. Az egyetlen olyan stratégia, aminek az írásában ilyen szintű társadalmi konszenzus lesz, aminek nagyon örülök, annak, hogy a többi ágazat esetében ez hiányzik, annak meg viszont nagyon nem. Nézzük meg, hogy konkrétan mit lehetne tenni, vagy nekünk magunknak, vagy miért kellene verni az asztalt, hogy tevődjék meg, hogy katalizálja valamilyen módon az ezt katalizálni képes ágazati irányítás, állam vagy társadalmi szervezetek. Az első az én úgy gondolom, hogy azt elkerülendő, hogy az intézményeink belefulladjanak, a szó szoros értelmében belefulladjanak az elavult infrastruktúra kiváltásának képtelenségébe és a menedzsmentjével kapcsolatos problémáikba, ott nagyon erőteljesen katalizálni kéne a felhős megoldások alkalmazásának elősegítését, a cloud delivery-t, azt, hogy segítsünk az intézményeknek abban, hogy ezekkel a technológiákkal megfelelő szinten élni legyenek képesek. Ezt lehet föderatív módon csinálni, önszerveződő egységekkel, lehet állami projektekkel, de valahogy ezt segíteni kellene, nekünk magunknak is koncentrálni kellene erre, de kívülről is kellene segíteni, mert ezt szerintem egyszerűen nem lehet nem meglépni. Elmondok erre egy példát, még van 2 percem, ha jól látom. Elmondok erre egy példát, az ELTE azért nem tartozik a magyarországi intézmények között a kicsik közé, és a Isten kegyelméből az informatikája sem olyan nagyon apró, de a 2017-es évben gyakorlatilag rájöttünk arra, hogy az alapszolgáltatási portfólió egyes részeinek a fenntartását semmiképpen sem érdemes tovább szorgalmazni, de nem csak, hogy nem érdemes, nagy valószínűséggel nem is fogjuk hosszú távon bírni. Egyszerűen elfogytak alul az emberek, az ELTE-n. De ez nem baj, mert a világ ilyenné lett. De az, hogy erre nem reagálunk, az baj. Éppen ezért úgy gondolom, hogy azok az ágazati szinten értelmezett szolgáltatóközpontok, tudásközpontok, vagy a közgyűjteményi helyzetben ott már viszont vannak aggregátoroknak, szakmai aggregátoroknak a kialakítása, az ezek közötti tudástranszfer programozott, előre megmondott és nem ilyen önszerveződő módon kialakított biztosítása, az megint csak eszenciális, anélkül az egész dolog nem fog működni. Itt egyébként viccen kívül nem akarok túlozni, itt komplett ágazatok kihalásáról beszélek. Tehát én úgy gondolom, hogy ha ezt a digitális árkot nem fogjuk tudni mondjuk a felsőoktatásban átugorni egy-két éven belül, vagy érdemben elmozdulni ebbe az irányba, akkor itt intézmények tucatjai fognak a szó legszorosabb értelmében bezárni. A harmadik az a mesterség, ugye ez az egész mesterséges intelligencia dolog azért érdekes egy kicsit, mert az adatbányászati, adatelemzési, deep learning ilyen jellegű dolgokban is szeretünk mesterséges intelligenciának hívni, holott az nem feltétlenül az, hanem valamilyen gépi támogatású, kevésbé strukturált adatokra ráeresztett adatelemzés vagy statisztika, de az biztos, hogy az adatbányászattal, adatvizualizációval és ezek alkalmazásával kapcsolatos projekteket dettó támogatni kéne, mert egyik oldalról a sajtó beszél arról, hogy adatalapú döntéshozatal, a másik oldalon most tegye fel a kezét, aki az ő saját intézményében rendszeresen lát valódi adatalapú döntéshozatalt. Ne tolongjunk. Ez őrült nagy probléma. És ott van az adat, 10 éve ott van az adatunk, és nem használjuk. A negyedik, és egyben az utolsó, az a kollaboratív technológiák, illetve a kollaboráció, ezt megpróbálom megfogalmazni, mert ez nekem sem túl egyszerű. Ugye azt tudjuk mi az, hogy digital twin az aktuális valóságnak, legyen ez egy autó, vagy legyen ez egy felsőoktatási környezet, vagy egy óra, vagy egy, mármint, hogy nem ilyen, hanem egy tanóra, vagy egy közgyűjtemény, annak a digitális mása, amiben szintén vannak definiált folyamatok, és lehet benne élni egy virtuális könyvtár, vagy egy virtuális múzeum, vagy egy virtuális óra. Az ezeknek a használatára biztató, vagy ezeket megkönnyítő kollaboráció, nem az a fajta e-learning, amikor tananyagokat állítok elő, és utána ezeket valami keretrendszerbe letolom, mert ez már egész jól működik, ami nagyon helyes, hanem hogy a valódi virtuális környezetek létrejöttét támogató kollaborációs környezetek széles körben megjelenjenek, működjenek és használva legyenek, ezt megint csak támogatni kéne, legyen ez könyvtári, közgyűjteményi, vagy felsőoktatási és részben egyébként kutatási környezet. Itt vannak nagyon jó előremutató példák nemzetközileg is, hazailag is, amiket ismerek, hogy ezek a digital twinek, ezek létrejöjjenek és működőképesek legyenek, mert egy digitális világban az aktuális intézmények vagy folyamatok digitális manifestációja nélkül a régi fizikai intézmények, azok nem lesznek értelmesek. Jó. Én úgy körülbelül ezt szerettem volna körüljárni. Én nagyon örülnék, hogyha, biztos így lesz, de borzasztóan örülnék, hogyha az elkövetkezendő 2,5 napban egymás közé is tudnátok erről beszélgetni, meg valamilyen módon együtt is tudnánk erről beszélgetni, mert úgy gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas korszak nekünk most, amit kár lenne elszalasztani, viszont van is jó sok feladatunk benne, amit meg jó lenne megcsinálni. Úgyhogy a 2 napra is, meg az elkövetkezendő időszakra is mindenkinek hajrá. Köszönöm szépen a figyelmet!